Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Turizmus Café legfrissebb nyári adása, és ha már nyár, akkor nyár, bor, szerelem, gasztronómia és vállalkozások, több generációs vállalkozások, siker történetek, sikersztorik. Ez a Sauska történet lesz. Ketten vannak itt a családból, akik tulajdonképpen a szakmai munkát viszik a Sauska birodalomba, hogyha mondhatom ezt. Itt van Sauska András, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és tegeződni fogunk, ezt is külön köszönöm. A családi brand őrzője, formálója, és Krisztián, az első generációs alapító felesége. És itt van a stúdióban Pól Péter, a kis Steffi férje, ugye te vagy a vő, lehet így mondani.
Igen,
te borász vagy, és te viszed a bor szakmai részt a birtokigazgatóként.
Igen.
Tehát szőlészet, borászat hozzátartozik. A kreatív, a brand, meg az összes több, ez pedig hozzád. Azzal kell kezdem a legfrissebben, legaktuálisabbal, hogy gratuláljak a Sauska 48-hoz, mert a Dining Guide 10 vagy 10 plusz 2-ben megint benne voltatok. Két Michelinen túl már, ugye?
Két Michelin ajánlás van, igen.
Volt, az is nagyon fontos. Igen. Egészen eddig eljutunk 2025 nyaráig, de egészen vissza lehet menni, nem tudom, 100-250 évet, ugye ennek a történetnek a kibogozásaig a legelső fél üveg borig, mondjuk, az is izgalmas lesz, majd ez már 1966. Szóval honnan induljunk akkor?
Mindenképpen férjem Krisztián múltjában kell keresni a gyökereket. Ugye egyrészt neki volt egy olyan déd nagypapája, aki a ma a Szerbiához tartozó Gyöngy-szigeten szőlőtermeléssel foglalkozott.
Ami egészen különleges trokán, vagy valami hasonló.
Helyi szőlőfajtával, igen, azt nemesítette, és komoly birtoka volt. Ugye itt Krisztián főleg a sporttal volt elfoglalva diákkorában, de aztán, amikor ő eldöntötte, hogy elmegy Magyarországról, akkor az édesapjától kapott olyan dolgokat, amiről azt gondolta az édesapja, hogy értékesíthető, vagy tovább viheti őt az úton.
Úti csomagot kapott?
Ami Amerikába vezetett aztán, és ebben volt egy palasztokai. Ez legendának hangzik, de ez a valóság, szóval a hátizsákban tényleg volt kolbász, tokai, kapott egy órát tőle, és még néhány családi apróságot, amivel ő elindult a nagyvilágba. Úgyhogy a tokai az itt jelent meg az ő életében, aztán sokáig nem tért vissza, mert Amerikában az ő műszaki karrierje volt elfoglalva, és az egyetemre járással, meg a munkával.
Azt mondtad egy beszélgetésben, hogy viszonylag későn kezdtetek itthon tulajdonképpen borászkodással foglalkozni. Tehát akkor már volt egy ilyen hullám Magyarországon.
Hát olyan értelemben későn, igen, hogy akkor már a nagy családi brendek léteztek. Ugye Tokajban Szepsi, Villányban Gerebok, Tiffán, Polgár, tehát ők már elindultak önállóan az úton. Tulajdonképpen az én korábbi életemben, ami ugye a Magyar Turizmus RT volt, mert én a turizmusból jövök, amit mindig is imádtam, én voltam a tanúja annak a szakasznak, amikor önállósodtak ezek az aztán nagy nevűvé váló borászok, és én még úgy túráztam újságírókkal ezeken a borvidékeken, amikor személyesen a Gere Attila volt ott minden nap a pincében. Személyesen a borászok, és tényleg ezek kis vállalkozások voltak.
Meg magyar borokról is volt annak egy
ilyen
magyar
ez volt, ez volt az évborásza választások eleje, ugye igen, ez a magyar bor újraéledése fénykora volt. Ahhoz képest indultunk mi később, hogy mi majdnem egy tízesek. 2008-ban indult a villányi borászat, Tokajban pedig a 2000-es évek elején indultunk. Tehát akkor már azért sok nagy név létezett a
két piacon. Borászat, két étterem, plusz Budafok, és ezt mondtam, és azt mondtátok, hogy ez nem bántó, de azért ennél távolabbi két pontot az országban nehéz, tehát úgy igazgatni, aztán majd mindjárt helyezzük el Pétert, jó? Sauska térképen érjünk el odáig. Szóval azért így ezt a kettőt így összehozni, most megnéztem a térképen direkt, tehát tényleg az egy komoly távolság, sokat is mész egyébként. Szóval hazajöttetek, és akkor bor, és akkor valamilyen módon Tokaj, ha már ez a fél üveg Tokaj, vagy üveg Tokaj ott.
Igen, hát mi úgy ismerkedtünk meg, a borfesztiválon ismerkedtünk meg Krisztiánnal. Úgyhogy innentől aztán jött egy hosszabb szakasz, amikor mi elkezdtünk bortúrázni, kirándulni Magyarországon, és ebből lett egy, amikor már nyilvánvaló volt, hogy mi összetartozunk, hogy az életünk közös lesz, ebből lett egy olyan ötlet, hogy kéne valamit csinálni a borral foglalkozni, és nem volt különösebb tervünk, körülbelül minden kis vállalkozást ez indít el, hogy akik elindítják, azt gondolják, hogy jobban fogják tudni csinálni, mint az előzőek, akik a piacon vannak. Úgyhogy Krisztián is azt mondta nekem, hogy figyelj, nem létezik, hogy ezek a magyar borvidékek, Tokaj nem tud például többet, csak ezeket az édesborokat. Úgyhogy a Tokaj az, hogy fantasztikus dolog, de ugye a mi mai életünk is bizonyítja a pezsgővel és a szárazborokkal, hogy mennyivel több van a tokai borvidékben is. Tehát ahhoz képest végül is megvalósított.
Tokaj volt az első,
és
aztán jött Villány.
A villányi motiváció az más, ugye Krisztián Sombereki születésű, ami ott van Villánytól néhány kilométerre, tehát az egész Baranya, a baranyai táj és a villányi borászati potenciál, meg a fajták, meg mindez a szépség, ami ott a baranyai tájban van, az neki nagyon fontos volt. Úgyhogy 2008-ban született meg a villányi borászatunk, és ugye addigra már mögöttünk volt majdnem egy évtized, ugye a tokai indulással együtt. Abszolút világosan láttuk azt, hogy ez a dolog ez csak fiatalokkal megy. Tehát az a borász generáció, aki már aktív volt az életében, az arra a fajta innovatív szemléletre, és az a szemléletmód, ami a férjemet jellemezte, ugye, és most is jellemzi, hogy ahhoz nekünk fiatalok kellenek, hogy tudjanak angolul, legyenek nyitottak, és akarjanak tanulni, és dolgozni sokat. Úgyhogy így kezdtünk mi Villányban egy nagyon fiatal borász csapattal, 4-5 szinte egyetemről kikerült gyerekkel, és ezek egyike volt Péter, és hogy mostan tekerjek egyet az egészen, ő mert ilyen szép az életű, néhány évvel később a Krisztián csodálatos nagylányának lett a férje.
Igen, ő Steffi,
igen.
És akkor, hát ez kettő az egyben, akkor tulajdonképpen lett egy nagyon kedves és nagyon jó férj, másfelől pedig akkor, mint borász, szakemberként tudtad ezt a folyamatot kísérni vagy vezetni. Találtam a honlapon egy fantasztikus felvételt, a nevüket nem tudom kiejteni, de két azt hiszem francia kutató, nyakig egy gödörben, valamilyen lövészárok szerülő, de nyilván szőlőtőkék között, és ott bogarásszák, meg nem tudom milyen eszközökkel kutatják, hogy mi van a talajban. Tehát egy hihetetlen szeretettel, érzéssel, csak ezt akartam mondani, és tudományos igényel közelítesz valahogy a szőlő meg a borfej. Nekem ez jött le a különböző beszélgetésekből, cikkekből. Hoztam egy csomó idézetet is tőled egyébként. A borban az a legszebb, hogy állandó párbeszédet jelent természettel, emberrel és egymással.
Ezt gondolom, igen, hogy a bor önmagában nem csak egy termék, itt sokkal többről van szó. A szőlő egy táj alkotó elem, ha innen indulunk, és az a rengeteg kultúra, ami a bor mögött van, az egy egész más értékét teszi, nem csak egy ital magában. Rengeteg emberrel dolgozunk együtt, és hát magával a természettel, hol örülünk neki, hol küzdünk vele. A történet egyébként itt kezdődik a talajnál, hiszen ebből él a szőlő, onnan szed össze minden energiát, ásványokat, és ezért is dolgoztunk együtt a Bourguignon családdal, egy családnak mondom őket, mert férj és feleség, akik komoly szakemberek Burgundiából, és nagyon sokat segítettek nekünk abban, hogy megismerjük Tokajt elsősorban, nyilván ez Villányra is vonatkozik, de a talaj sok színűségében azért Tokaj sokkal előrébb van.
Abban segítenek, hogy mondjuk jól tudjatok fajtát választani? Azt is olvastam, hogy letesszük a garast a világfajták, a Chardonnay, a Sauvignon Blanc és a Pinot Noir mellett. Tehát abban segít, hogy mondjuk
segít adott
tudjam,
esetben,
hogy mit érdemes, hova érdemes nyilván.
Igen, ők rengeteg kutatást végeztek, és egy érdekesség, hogy kihívásnak tekintette megérteni azt, hogy Burgundiában miért van az, hogy egy dűlő az fehérboros, a másik vörösboros, és ugye korábban ez tapasztalati úton alakult ki sok száz év alatt, ahogy a szerzetesek ott készítették a szőlőt és a bort, és akkor kialakult, hogy melyik való ennek annak, de hát nyilván el kell, hogy legyen tudományos magyarázata is, és ezzel rengeteget foglalkozott, és azzal, hogy ezt megtalálta, például nekünk is tudott segíteni abban, hogy azt mondjuk, hogy ebbe a dűlőbe most ne akarjatok fehéret tenni, de egy Pinot Noir-t tegyetek, vagy egy másikból inkább egy Chardonnay-t, vagy egy Furmintot tegyetek, mert az lesz a tuti neki.
Nem akarok szakmázni, mert nem vagyok szakember, de ezt mondhatták 10 éve, vagy mondhatták volna 20 éve is. De azóta akkor átfordult az idő, hát amikor most jöttél, vagy jöttetek a stúdióba, rögtön azt kérdeztem, hogy van a szőlő. Mert azért ilyet keveset értek meg még az idős borászok is. Tehát ami 10 éve érvényes volt, az most is érvényes? még ilyen változó
nem teljesen, körülmények nem teljesen. Között is? Tehát még a 2008-ban, amikor én kezdtem a szakmát, sokkal kiszámíthatóbbak voltak az évjáratok. Tehát itt azért nem egy nagyon óriási időtávról beszélünk, és már a teljesen úgymond defenzíven kell a szőlőt művelni, ami azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni, nem lesz kiszámítható, hogy például hogy augusztus vége milyen lesz, hogy leül hőmérséklet, vagy éppen marad a 40 fok. Tehát úgy kell felkészülnünk a szőlővel a szüret előtt, hogy bármi van, döntési helyzet van, gyors akkor lépni tudjunk, és ne legyünk kiszolgáltatva a természetnek.
Kedves Paraszt bácsi, barátom mondta, ismerősöm mondta nekem, hogy amilyen kalap van, olyannal köszönünk, nagyjából ez pedig az akkor is. Menjünk vissza egy picit oda, ahogy jöttetek, volt valamennyi lemaradás, ha úgy tetszik, időben, és akkor nagyon-nagyon jót kellett, nagyon ügyesen kellett marketingelni, a brandet nagyon klasszul kellett felépíteni, és azt is mondtam neked nem udvarlásképpen, amikor leültetek, hogy nekem a sauskai nem értek így a borokhoz, de nekem ez a csengése, a név, az, hogy lágy, az, hogy olyan szerelmes, olyan suttogós, az nekem mindig egy jó üzenet volt, anélkül, hogy ismertelek volna benneteket vagy a borotokat. És azt mondtad, hogy nem feltétlenül így van, ez egy nehéz név, hát nagyon gyakran sóskaként kapjátok az e-maileket. Szóval milyen érdekes, hogy egy brandet lehet így is, úgy is, pozitív volt, de nyilván szakma kérdés, hogy valaki jól tudja csinálni.
Egy biztos volt, hogy másképp húzzuk ki magunkat a dolog mögött, hogyha a családnevünk rajta van. Tehát ad egy tartást az egésznek, úgyhogy ez hamar nyilvánvalóvá vált. A brandnek a modernsége az pont abból adódott, hogy mi soha nem mondtuk, hogy mi nem outside, soha nem mondtuk, hogy borászok vagyunk. Ergo semmi, nem akartunk szakértőnek, borásznak, több generációs borászatnak tűnni, hanem azért van ez az egyszerű minimál címke és a luka közepén, mert ez egy ilyen 1.0-ás indulás volt.
És hogyha fektetem, akkor is legyen ott a
és hogyha, igen, hát ez egy...
Ha nem mondod, soha
ez
nem
egy, ez egy tervezői ötlet volt, tehát nagyon a fiatal, tervezőnk is nagyon fiatal ember volt, ami szerintem jót tett az ügynek, és arról volt szó, igen, nagyon praktikusan, hogy a polcon is, és a hűtőben is... minket vegyenek ki, és nem mást. Így van.
Az is laikus kérdés, hogy ki az, aki, azt tudom más beszélgetésekből persze, hogy általában már a nőiben vásár, az nagyon fontos vásárlók. Még ha férj, menedzseli is esetleg.
Befolyásolik.
Igen, de azért szóval, és azt mondtad, hogy 70%-ban hölgyek? Mondjuk kereskedelem, 70%-ban hölgyek
veszik. Igen, hát ez összefüggésben van azzal, hogy azért ők főznek éves szinten, még hogyha fiúk beállnak a nyári üzemmódba, akkor is.
Hobbiból.
Igen, de azért nő találja ki, hogy igen.
És
igen.
Akkor van egy termék, hányféle fajta terméket, de ez nem is jó szó, tehát hányféle fajta palack van, akkor inkább egy fajta van.
Rengeteg, ha ilyen szempontból nézzük. A borban óriási a diverzitás, lehetőség. Vannak olyan termékeink, olyan boraink, amik igazából nem szignifikánsak a piacon. Egész egyszerűen a szakmaiság és a szakma iránti
alázat
és szeretet az, ami létrehozza például egy kadarkát, ami pár ezer palackos tételszál, de nagyon egyedi, speciális eljárással készítjük. Míg ugye vannak termékeink, mint például a rozé, ami egy nagyon népszerű termékünk, amiből azért rengeteg készül ahhez képest.
És hogyha van egy fajtám, vagy akár egy régi fajtám, akit én most vissza akarok hozni, a kadarkasz pont, én nem fogom megtalálni azt az idétet, az is nagyon jó mondat volt, hogy egy régi, nem túl megbecsült fajtát hoztok vissza újra gondolva, de nem, még egyszer nem akarok így szakmázni. Szóval akkor megvan a termék, megvan a bor maga, és akkor utána találjátok ki, vagy előtte már megvan a címke, a név, a marketing rész, ez hogy épül össze, vagy hogy viszik össze?
A mi esetünkben nagyon fontos, hogy nem csak dolgozik a család, ténylegesen ugye a borászatokban, hanem hogy mi nem adtuk ki soha ügynökségnek például a kommunikációt. Tehát minden, amit mondunk, az azon az alapon dől el, hogy mi eldöntjük, hogy ezt a kadarkát miért akarjuk, és milyenre elkészíteni. Amikor kész van, akkor kóstoljuk, és érezzük, hogy ez egy milyen típusú bor lesz. Ugye már tudjuk, hogy technológiai borászatilag mit csináltunk másképp, hogy ez olyan legyen, klassz legyen, érvényes legyen 2024-ben, és utána ott ülünk egy asztalnál, megbeszéljük, és utána én ezt elmesélem ugye a kommunikációs felületeken. Tehát nem megy ki sehova, az egészet egyben összetartjuk, és ebben nálunk ez működni látszott az elmúlt 20 évben, és ez az éttermekre is igaz például, hogy nem egyszerre lett kész mindenünk, hanem fokozatosan. Tehát az, hogy egy márka organikusan épüljön, annál szerintem nincs nagyobb érték. Lehet úgy is, ahogy manapság csinálják, hogy kitalálnak egy márkát, és annak rögtön mindene van a TikTok csatornától a Instagramig, Facebookig és mindenig. De nálunk ez úgy épült, hogy ezeket az üzeneteket tényleg megbeszéljük, leírjuk, rengetegszer csinálok én kvázi interjút a Péterrel, ami aztán fölkerül a honlapra, amiből te is idéztél. Szóval, hogy ha valami családi, annak tényleg hitelesen annak kell lennie. És a mi életünket mutatja, azt sugallja minden, az egész kommunikáció.
Ha már azért a világon máshol is, ha van egy borászat, van egy szőlészet, bort készítenek valahol, akkor ott mellé dukál már, ugye, a vendéglátás, a gasztronómia, az étterem. Nem csak az, hogy a borokat föl lehessen használni különböző ételkölteményeknél. Ez törvényszerű belejárója? És akkor valószínűleg előbb-utóbb szálláshely is kell melléje, akkor egyéb attrakció... Oké, csak hogy hol a... Jó, de
hol a határ?
Igen, hol a határ? Mindjárt, mert...
Jó. Szóval én ezt látom, hogy csak igen, ez a szőlészet, akkor megcsom a magam borát, én nagyon jó vagyok, családi név, megtáltam a szakembereket, és akkor belemegyek a gasztronómiába, ami egy újabb kihívás, és abban megint nagyon sok kérdés van, mert akkor ahhoz séf kell, ahhoz csapat kell, ahhoz felszolgáló kell, minden kell, hogy azt ugyanazt a szinten tudja hozni. Tehát sok kockázat, de valahogy mégiscsak törvényszerűnek tűnik, hogy ez az evolúció.
Igen, lehet úgy is tekinteni, hogy a bort lepalackoztam, lecímkéztem, és akkor végül is befejeztem itt a munkát ugye a borászatba. Megcsináltam, elkészítettem a szőlőt hozzá, elkészült a bor belőle. De valójában nálunk nagyon nagy szerepe van a Krisztiánnak ebben a kérdésben. Számára rendkívül fontos a gasztronómia. Nem eszik sokat, de nagyon finomakat. És nem ott ér véget a történet, hogy lepalackoztam, lecímkéztem.
És az alkotó pihen.
Hanem valójában tovább megyünk még egy lépést. És egy élményt hozunk létre a borral. És az élménynek az egyik része az étel. A helyszín az, hogy ücsörögő a teraszon, le lehet lassulni és elmélyülni a lassú tájba, hiszen ha messziről nézem, akkor még a kis vonat is, ami ott Tokajba elmegy a borászat előtt, egy ilyen játékvonatnak tűnik, és ez az ember egy kicsit átszellemül. Azt a bort nagyon sok felé el lehet nyilván fogyasztani, de nagyon fontos az, hogy a borászatban azon kívül, hogy autentikus, gyakorlatilag a legrövidebb utat járta be, hiszen szinte a pincéből került föl, úgymond a vendéglátásba, érintetlen. Ez csak azért mondom, mert például egy bort kóstolunk külföldön, és azt én repülővel viszem, akkor ott az nem árt neki, hogyha áll egy darabig is, utána fogyasszuk csak el, hiszen megváltozik.
Stresszeli.
Na, ez nincs ez a stressz a borászatban, a borászatban lévő borokban.
Most, hogy ez hogy volt nálunk történetileg, hogy tényleg mi egy csomó ideig csak azzal voltunk elfoglalva, hogy a bor a lehető legjobb minőségű legyen. És akkor jöttek, ugye először borkóstolókat tartottunk, és gyakorlatilag mi a vendégeinktől tanultuk meg, hogy tehát úgy alakult ki az étterem, a Sauska 48, hogy éhesek lettek az emberek. Akkor hoztunk hideg tálat, ezt azt tamac, és egyre jobban igényelték volna a minőségi vendéglátást, és gyakorlatilag ők tanítottak meg minket arra, hogy nem csak az, hogy éttermünk legyen, hanem hogy milyen legyen az étterem. Úgyhogy egy borvidéki étterem az nagyon más, mint egy budapesti. Ugye itt nem várhatunk el olyat, hogy forogjon az asztal többször egy este, mert mi nagyon boldogok vagyunk, ha ez a vendég leér hozzánk, és autózott egy csomót. Akkor ott az asztal nem forog többet. Leülnek, és csak mondják a konyhából, ugye látják a konyhából a vendégeket, hogy egy csomó idő, amíg a vendég fejben is odaér, ahova a teste.
Lenyugszik, persze.
Így van. És utána jön az az élmény, amiért érdemes a borvidékre jönni, és ott időt tölteni, és tényleg akkor nem szabad sietni, és mi nem kérjük, hogy siess.
Nem szabad sietetni sem. Az a legrosszabb, amikor az ember beesik valahova, még sehol nincs fejben.
Így de van, már tehát ez a slow food a legjobb fajtából, szerintünk, és ezt így is kell csinálni, úgyhogy
oké, de akkor még volt az arcjáték, mert rendben van, tehát megvan a borászat, megvan az étterem, akkor majd jönnek az étterembe, de akkor szeretnének ott is aludni. Tehát sok helyen ez a következő lépés. Van ennek határa nálatok?
Van, igen. Az arcjáték az annak szó, hogy nincs még egy életem szállodára. Úgyhogy, de van most szembe tőlünk nyílt egy nagyszerű új szálloda.
Picit beszélhetünk a tendenciákról. Ez is engem nagyon érdekel. Nyilván az összes sok néző tudja, hogy a borfogyasztás az csökken, ha jól emlékszem, világviszonylatban 3%, de lehet, hogy európai volt, egy év alatt 3%-kal csökken. A mai fiatalok egészen másféleképpen közelítenek az alkoholhoz. Nekünk úgy tűnik, akik már nem vagyunk annyira, nekem legalábbis, aki nem vagyok már annyira fiatal, de ez is látszik a számokból. Az alkoholmentes italok, hogy most egy más példát mondjak, a gyümölcsös sörök térhódítása a világban nyilván ennek volt köszönhető, többek között a hölgyek, a fiatalok, a keserű íz megszüntetése. Mi a helyzet borfrontos? Ehhez nektek, a Sauskának hogyan kell alkalmazkodni? Érzitek-e? És nyilván tudatosak vagytok, hiszen nem csak a francia tudósok bogarázták a szőlőtöveket, hanem más sem csináltok, mint mértek. Szóval, hogy hogyan kell tovább hajózni akkor most a Sauskának ezen a elég nehéz terepen?
Úgy, ahogy mondtad, ez egy reális helyzet most, hogy csökken a borfogyasztás. Azon belül is a vörösboroknak a fogyasztása csökken igazán. Tehát mi házon belül azt látjuk, hogy a fehérborok szépen mennek, pezsgő növekvő pályán van. A vörösboroknál van az, hogy küzdelem van, hogy többet kell velük foglalkozni. Szerencsére minket még ilyen nagy mértékben ez nem ért utol, de fel kell készülni nyilvánvalóan erre az új helyzetre. Az, hogy az Z-generáció esetében, ami itt lassan a legmeghatározóbb lesz, hogyan fog alakulni az alkoholfogyasztás, Ezt nem tudjuk úgy gondolom előre megjósolni. Nekem az az érzésem, hogy ebben a mai világunkban, ahol nagyon sokszor már mérlegelni kell, hogy mi a valós és mi nem, gondolok az információra.
Szinte mindig most már mérlegelni
kell. Az újabb generációknak ez lesz egy nagy kihívása, vagy hát az én gyerekeimnek, hogy most akkor ezt már azt tényleg valaki rajzolta, vagy ezt valami rajzolta. És ebből a szempontból a bornak az értéke, az eredetisége, megkérdőjelezhetetlen eredetisége egy nagyon fontos üzenet lesz, hogy ott kézzel fogható még a termőtalaj, a tőkék, és hogy ez hol és hogyan készül.
Hát igen, ha pincétől fogyasztom, meg ott vagyok nálatok, vagy ott vagyok veletek, akkor látom, hogy ott a tőke, ott a pince, ott a borász, és ott a termék.
Igen, ugye mind a két éttermünk a borászatban van, és meg is mutatjuk, hogy az útját a pohárig, úgyhogy szerintünk ez a mi üzenetünk, hogy ez ennyire természetközeli.
Ez a fajta hitelesség vagy hitelességi probléma akár érdekes is lehet, izgalmas is lehet. Rendben van, ha én oda megyek villanyba.
Van, természetesen nagyon fontos, de... hogy ez egy mély filozófia mögötte. A bornak, magának olyannak kell lennie, hogy azért a fogyasztói igényeknek megfeleljen, hogy most ilyen szárazon fogalmazzak. Ez azt jelenti, hogy a mai világban nem a magas alkoholtartalmú, nagyon taninos vörösborok mennek, hanem nekünk tudni kell, és ez rengeteg munka, mert azon kívül, hogy át kell alakítanom egy kicsit a bornak a stílusát, mindezt egy ilyen változó időjárási környezetben kell megtenni. Tehát szakmailag ez egy nagyon erős kihívás most a borászoknak ezek az évek, hogy egyrészt levetkőzzék az elmúlt hosszú éveknek a stílusát, meg tudjanak újulni, és ezt a megújulást ezt ebben a változó klimatikai környezetben tegyék meg. Tehát ez nem annyira a borászatba belépő vállalkozóknak szerintem az időszaka. Itt most az elmúlt hosszú éveknek a tapasztalatára van szükség, és a megfelelő jó tapasztalt szakemberekre, beszélgetésekre, hogy az ember ezt meg tudja lépni. A kadarka is egyébként egy ilyen válasz valahol, hiszen ez is egy megújulási lehetőség, hogy ehhez a változó időszakhoz keresünk olyan fajtákat például, amik lehet, hogy az előző filozófiában nem működtek jól, de ma már sokkal kedvesebbek.
Tehát újra kell felépíteni. Tehát ez sokkal nehezebb, mint hogy egy világfajtát az ember azt mondja, most akkor ennyi hektár, ez egy külön edukáció, külön marketing és külön nagyon komoly tudatosság. Jó, szóval akkor fiatalok, és akkor ez a brandben, a marketingben hogy nyilvánul meg? Milyen lehetőségeitek vannak?
Hát minden platformon ott vagyunk, Instagram, most a TikTokon is elindultunk, ahol van egy márka nagykövetünk, egy sommelier, Sebastian Giraldo, aki a magyar sommelier bajnok, és ő csak tanít, hogy lássák, érezzék a fiatal korosztály, hogy készül a pezsgő.
Ezt nem kell Krisztiánnal lemecselnetek, hogy azt most már TikTokon is jelenjük, a Sauska legyen ott, nagyon sok cégben, ahol már 40 elmúlt mondjuk, vagy 50 elmúlt a tulajdonos az alapító, vagy akár 60 vagy 70, az ez egy nagyon komoly lépés.
Életes. Én nem hiszem, hogy ő látta egyetlen TikTok videónkat is.
Csak azt mondta, hogy csináljátok.
Igen, majd lehet, hogy kérünk tőle egyet, hogy egyszer valamelyik borról meséljen. Ő a telefonos típus, tehát ő telefonál, ő nincsen Facebook oldala, Instagram oldala, sehol nincsen.
Nekem nagyon szimpatikus ez a fajta hozzáállás, úgyhogy...
Igen.
A szakemberekről már beszéltetek, a fiatal szakemberekről is beszéltetek, de azért pont most hallottam talán az elmúlt napokban egy statisztikát, a magyar agráriumban dolgozók, a gazdák átlag életkora 57 év, azt hiszem, és talán 3-4-5-6% van, aki 30 alatti fiatal gazda. Találtok embereket a kötözésre, a kacsolásra?
Hát egyre nehezebb.
Már az arcjátékot látom, de mondjuk igen, tehát hogy
egyre nehezebb,
szőlés,
egyre nehezebb. A 2008-ban például, most ha visszamegyek ahhoz az időszakhoz, akkor sorban álltak az emberek. Tehát az volt a jellemző, hogy telefonhívást kaptunk, hogy van-e munka, tudnak-e jönni dolgozni, szeretnének jönni dolgozni. Na hát ez már teljesen megszűnt. Mi vadásszuk úgymond a jó kollégákat, és nem is tudjuk már megtenni azt, hogy a teljes birtok művelését csak saját állományban, saját kollégákkal oldjuk meg. Sokkal inkább abban az irányba dolgozunk, hogy legyen egy nagyon erős magcsapat, aki a legkényesebb, legfontosabb műveleteket meg tudja csinálni, és bizony be kell hoznunk vállalkozókat, akik hozzák a ideglenes kollégákat, hogy így fogalmazzak, a napi bejelentéssel, napi dolgozókat, akik hajtják a nagy munkát. Például egy kézi szüretnél muszáj behozni segítséget, vagy például a zöld munkánál, amikor rengeteget, rövid idő alatt nagyon sokat nő a szőlő, és nincs idő, muszáj lépni. Ez egyébként teljesen természetes ebben a szakmában. Ez nem ördögtől való.
Nyilván vannak ilyen csúcsok, amire nem lehet berendezkedni, hogy tekem van 600
így
ember.
Nem lehet.
Mert van, amikor
nem nagyon éri meg arra berendezkedni. Illetve hát egy másik dolog az, hogy rengeteg modern ötlet van a szőlőben is, amivel egyszerűsíteni lehet a munkát. Tehát, hogy az adott munkát, munkafolyamatot rövidebb idő alatt lehet elvégezni.
Jól láttam a kisbirkákat, vagy az...
Olyan is van, igen, kisbirkák.
Alacsony termetűek, mert akkor nem érik el a gyümölcsöt, de az alsó zöld, a gaszt meg a nem tudom mit.
Egyébként velük is az egyik legnagyobb probléma a pásztor. Hogy visszatérek az előző kérdésedre.
De ugyanez ez a munkaerő probléma érvényes a vendéglátásra is. Ugye mi most 2023 végén nyitottuk meg az új Rátkai borászatot, amiben szintén van egy étterem, amit szintén Bicsár Attila keze alatt nyitottunk meg. Eszméletlen munkaerő problémáink vannak. Tehát tényleg készek vagyunk a fiataloknak borról való tudást adni, gasztronómiai tudást adni, és hát nagyon-nagyon szenvedünk.
Ha a sauska szóba kerül bárhol, akkor nektek mi a fontos visszajelzés? Oké, hogy oda megyek a borászhoz, és ott látom ezt a hitelességet, ezt a szenvedét, és el tudom hinni, hogy az igazi. De hát ti Kínába is, ugye, meg távoli földrészekre és országokba is külditek a borotokat, nagyon fontos az export. Ott ez a fajta hitelessége nem tud meglenni nyilván egy terméknek. Mert az repült, az valahonnan jött, én se láttam.
Igen, ebből a megközelítésből igen, az nem vonatkozik, de hát, ha azt nézzük, akkor azért eladott borainknak a legnagyobb része az valahova elkerül. Nem a borászatba adjuk el, sajnos ez volna nyilván a legjobb.
Pontosan ez a csoda, amit én a legjobban szeretek a borászatban, hogy bárhova kerül ez a palack, ennek mindenhol működnie kell. Ugye azokon a határokon belül, amiket a Péter elmondott. Tehát most is, ugye mindenféle időzónában, most megvan a szansz arra, hogy valahol egy másik kontinensen most éppen nyitnak egy palack sauska pezsgőt. Ez nekem fantasztikus érzés, tényleg, szóval ezért érdemes csinálni. Ehhez kell az, amiről a Péter beszélt itt hosszan, az a tudás, ez a borászati tudás és technológiai stabilitás, amitől ezek a dolgok működnek. Ott nem a márka dolgozik, hanem a minőség.
Hát magának kell megállni a palacnak, tehát ami benne van. Tehát ott nincs körítés, én nem látom, ami történik, nem látom az embereket, nem tudok a szemedbe nézni, mikor a borról beszélsz. Tehát ezt mind nem tudom, meg azt se tudja, hogy hol van Magyarország talán.
Igen.
De az a bornak, annak ott kell valamilyen módon helytállnia.
Hát pontosan ez a legszebb benne, meg a legnagyobb kihívás Péternek, meg a csapatnak.
A bornak a stílusa az valahogy egy szubjektív dolog. Ki mit szeret. A piacokon is látjuk, hogy egy kínai piacon például melyek azok a borok, amik inkább fogynak. Ellentétben mondjuk egy angol piaccal vagy Amerikával. Amiben nem szabad engedni, azt gondolom az a minőség. Azért fontos, hogy meglegyen a bizalom a termék iránt. ez valahol egy bizalmi termék a bor. Lehet, hogy valaki egy adott bort mondjuk ő nem szeret, de lehet, hogy le fogja venni azért a polcról valakinek ajándékba, mert tudja, hogy ebben nem fog csalódni az, akinek oda fogja adni. Ez egy nagyon fontos eleme a borainknak és a munkánknak a borokkal kapcsolatban, hogy konstans legyen a minőség, ami a palacban van. Lehet arról beszélni, hogy én nem szeretem a Franc vagy a Sauvignont, a Kadarkát szeretem vagy a Rosét, de a lényeg az, hogy az az elvárt beltartalom, az mindegyikben benne legyen az elejétől a végéig.
Hogyha azt kérdezed, hogy mi az, ami a legfontosabb, én szerintem az a legfontosabb, hogy azt mondják, hogy finom. Hogy a mi boraink finomak, a mi ételeink finomak. Ez nem egy profi megközelítés, mert ugye a borról mindig azt mondják, hogy szép, meg hogy ilyen aroma, meg olyan buké, nem tudom. De azért az emberek zömének az kell, hogy finom legyen a bor, és finom legyen az étel a tányéren. Aztán lehet Michelin ajánlót, meg sok minden, de azért ez a lényeg.
Azért egy-egy ilyen hír, akár Michelin ajánlás, akár ez a dining guide, ez nyilván ilyenkor hoz egy újabb hullámot, ugye? Újabb érdeklődők, újabb kíváncsiak, nyilván jönnek sznobok is, ha szabad ezt mondani, azt mondja, hogy hát ide nekem is el kell menni, mert ide nagyon sokan elmennek, és nyilván ez megérdemli. Ez egy nagyon izgalmas turbulenciát hozhat, nem? Akár az éttermeknél, vagy akár a borok, akár fogyásán, és éppen valamilyen díjat kaptuk.
Hát fontos, nem szabad
erre
fejlődnünk kell, de nem szabad akkorát változnunk, hogy akik bíznak bennünk és szeretnek minket, azok ne találják meg azt a helyet, amiért megszerettek. Tehát egy borvidéki étterem nem változhat akkorát egy Michelin ajánlástól, vagy ne adj Isten egy csillagtól, hogy a végén nem ismernek rá azok, akik ott a törzs vendégeink voltak. Úgyhogy valahogy így.
De hozzás óriási a kihívás, akár a konyhában, akár a borászatban. Csak tényleg röviden, ugye, mert az, hogy pörögjön a vendég, hogy többen jöjjenek, az óriási, hát nap végén nyilván mindenki abból él, amit megkeres. És a bornál is így, a szőrőn is így van, ugye, hogy most akkor javítsak, ne javítsak, leszedjek zöld szüretnél, jól mondom, amikor ugye csomó mindent leszedsz, csak azért, hogy ami fönn van, az aztán mindent megkapjon, amit ott a francia tudósok megállapítottak, hogy mi van a földben. Tehát óriási kihívások között kell ezeket a szirén hangokat valahogy elhárítani. Ugye? Nem tudom, hogy ezen sokat polemizáltok-e.
Sokkal többet, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Most azért erősen ilyen turbulens időszak van, amivel nagyon oda kell figyelni, hogy a korábbi értékek ne vesszenek el, de tudjunk újat mutatni mellette. És ezeknek a kihívásoknak meg tudjunk felelni. Ez tényleg komoly kihívás, ami a természetben van az agráriumban. Biztos vagyok benne, most eddig még egész tűrhető volt a május és a június. Ha augusztusban vissza fogjuk nézni, ez a július-augusztus egy sokkal keményebb időszak lesz, és ez egy visszatérő probléma. Ez egy olyan, tehát muszáj erre megoldást találni, mert különben úgy idézőjelentően leúszhatjuk a rolót. Szerencsére Magyarország még nincs annyira rossz helyzetben, mint más országok, de nem lehet úgy tovább menni, mint ahogy 10 éve mentünk.
Hát ez nem lehet, hogy észak felé ugye terjednek a szőlő birtokok.
Ez is kihívás, ugye, hogy ahol eddig vették,
olyan versenytársak érednek meg, akikről soha nem gondoltad volna, hogy ott jó bort lehet csinálni, vagy készíteni, bocsánat.
A fogyasztói élmény felől a bor ez nem egy gyorsan forduló műfaj, tehát akármit csinálunk, azért évi egy szüret van. Tehát van a természetnek egy ilyen csodás ritmusa, és ez nem hagyja besiettetni a dolgokat. Tehát Péterék rengeteg mindenről döntenek napi szinten, de az nagyon sokára kerül a pohárba élményként. Azok évek, a vörösbor esetében pláne.
Akkor legyen keretes a műsor. A borban az a legszebb, hogy állandó párbeszédet jelent természettel, emberrel és egymással. Erre tettünk itt most kísérletet, és a gyerekeket nyugodtan nyugtasd meg, hogy most még aput látták, és nem, és a többiek is élő emberek voltak a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Többet megtudtam, remélem a nézők is a Sauskáról, meg a történetről. Sauska Andrea és Pohl Péternek is nagyon jó született.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Nagyon jó lenne. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm még egyszer, itt voltatok.
Köszönjük.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.